Pál apostolnak az Efezusiakhoz írt levelének 4. fejezetéből, a 4. fejezetnek az első 16 versét fennállva olvassuk és fennállva hallgassuk ezt az igét. Kérlek tehát titeket én, mondja Pál apostol, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek ahhoz az elhivatáshoz méltón, amellyel elhivattatok. Teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel viseljétek el egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Egy a test és egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atya mindeneknek. Ő van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben. A kegyelem pedig mindegyikünknek Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. Ezért mondja az írás, felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek. Az pedig, hogy felment, mi mást jelent, mint azt, hogy le is szállt erre a földre. Aki leszállt, az fel is ment, feljebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestül ő hozzá, aki a fej, a Krisztus, akiből az egész test egybeilleszkedik és összekapcsolódik a különféle ízületek segítségével, úgyhogy minden egyes tagja erejéhez mérten közösen munkálja a test növekedését, hogy az épüljön szeretetben. Amen. Fogjon helyet a kedves gyülekezet. Ez a szakasz, és különösen ennek a szakasznak a vége, de talán éreztük, hogy egy egész szép ívet leírt Pál apostol, beszél tehát a felnőtt korról, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságról. Az efezusi levél egy olyan levél, ami nem egy, az efezusi gyülekezetnek nem egy konkrét témájára, nem egy vitahelyzetre, nem egy kérdéses teológiai kérdésre világít rá, vagy arra ad utalást, vagy útbaigazítást, mint ahogy egyébként Pál apostol leveleinél látjuk. Nem egy adott szituációra reagál az apostol levélben, hanem sokkal inkább egy általános megfogalmazást látunk a hitről, a kereszténységről. Két nagy részre lehet osztani a levelet. Az első nagy rész, az első három fejezet, ez tulajdonképpen Krisztus nagyságáról szól. Krisztust méltatja az apostol. Arról, hogy Isten mindenek fölé emeli őt. És arról, hogy Krisztus a maga testében egyesíti Isten új népét. Ez egy nagyon bíztató szakasz, nagyon optimista itt Pál apostol. Azért, mert Pál ebben az első három fejezetben látja az elidegenedett emberiségnek a megbékélését. Látja a szétszakadt emberiségnek az egyesülését. Egy új emberiségről, egy új teremtésről beszél, mindez természetesen Krisztusban valósul, meg is válik valósággá. Nagyon fenséges látomás, az egyik kommentár így írja ezt az első három fejezetet. Pál így tekint az emberiségre, a Krisztusban betöltött új életre. Azt mondja a második fejezet 13. versében, most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által. Izgalmas az első három fejezet, de most mégis a negyedik fejezet áll előttünk, ennek első 13 verse. A második nagy részben, és ezzel fogunk most foglalkozni, az apostol áttér a bemutatástól, a magyarázattól az intésre. Arról az első fejezetek arról szólnak, hogy mit tett Isten, hogy mit adott számunkra Krisztusban, ez a kijelentő módnak a szakasza, hogy mi történt, mi az ajándék Istentől. És a levél második része pedig a felszólító módnak a szakasza, arra, hogy mivé kell válnunk Krisztusban nagykorúakká, és hogy mit kell tennünk. A negyedik fejezet így kezdődik, olvastuk: kérlek titeket én, mondja Pál, aki fogoly vagyok az Úrért. Valószínű, hogy ezt a levelet börtönből írja, erre is utal ez a kifejezés, de kérlel. Pál apostol úgy szólítja meg az ő népét, és úgy szólít meg bennünket, hogy kérlek titeket, kérlek. És utána ez az első 16 vers egy négy nagyobb egységet tagol, de az egész 16 vers tulajdonképpen az egységről szól. Az Isten egyházának az egységéről, az egy testről. János az ő főpapi imájában, amikor arról beszél, hogy egyek legyetek, mert én egy vagyok az Atyával, akkor nagyon világosan lefekteti azt, hogy ő miként képzeli el a keresztények egységét, az egy egyházat, a nagybetűs egyházat. És emellett az egység szöveg mellett a másik legkomolyabb szöveg ez az Efezusi levél, a negyedik fejezet. Hogyha pedig tagolni szeretnénk, akkor ez a négyes egység úgy jelenik meg itt előttünk, hogy a második versben beszél az apostol az ember szerető jellemünkről, az ember szerető magatartásunkról, aztán a harmadik, hatodik versben beszél az Isten egységéből származó mindenekről, a hetedik, tizenkettedik vers az ajándékainknak a sokféleségéről, és az utolsó pár vers pedig megköveteli az élet nagykorúságot. És ezeket nézzük végig most egy picit. Az első nagy rész, tehát a keresztény egység ember szerető magatartása, és ebben arról beszél az apostol, hogy egyrészt ő visszautal arra, hogy imádkozott azért az efezusi levelek, vagy az efezusi gyülekezet kapcsán, hogy az ott élő emberek megalapozódjanak és meggyökerezzenek a szeretetben, de most intézi is ezt a kérést, hogy igyekezzünk szeretetben élni, hogy igyekezzenek szeretetben élni. És aztán öt tulajdonságot sorol fel az apostol, csak röviden néznénk végig ezeket. Az első az alázatosság, ami igazából egy ilyen szellemi alázatosságot jelent. Mások érdemének és értékének az alázatos elismerését. Arról beszél az apostol, hogy ez elengedhetetlen az egyház egységéhez. És ha belegondolunk, akkor valóban azt látjuk, hogy minden széthúzás mögött a büszkeség jelenik meg. Tovább megyek, a második jelző az a szelítség, ami nem a gyengeségnek a szinonimája, hanem sokkal inkább az erőseknek az ilyen finom viselkedése, az az attitűd, amikor az erősek uralkodni tudnak az erejükön. Ez a szelítségnek a definíciója. Aztán szól a türelemről, a hosszú tűrésről. Negyedik pontként beszél egymás elviseléséről, kölcsönös toleranciáról, amely nélkül egyetlen csoport sem tud békében élni egymással. De fontos azt látni, hogy itt nem tartalmi kérdésekben való toleranciáról van szó. Te azt mondod, én elfogadom, én ezt mondom, te fogadd el ezt. Nem erről van szó, hanem sokkal inkább viselkedésbeli, attitűdbeli, személyiségbeli, habitusbeli toleranciáról. Így vagyunk egyek, hogy a különböző személyek az egyházon belül elhordozzuk, elviseljük egymást, ahogy mondja Pál apostol. És jön az utolsó, az ötödik, a szeretet. Az utolsó tulajdonság, ami tulajdonképpen felöleli az előző négyet. És nagyon érdekes Pál, ahogy a különböző leveleiben a a végső konklúziót nagyon sokszor a szeretetre hozza ki. Gondoljunk csak az első korintusi levélre, a 12. fejezet beszél a kegyelmi ajándékokról, nagyon hosszan részletezi azokat, és úgy fejezi be az utolsó versben, hogy törekedjetek a fontosabb kegyelmi ajándékokra, de ezeken felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat. És kezdődik a 13. fejezet, a szeretet. A szeretetről szóló fejezet, a szeretet himnusz. Vannak nagyon izgalmas lelki ajándékok, és fogok ezekről beszélni, de mindezek felett ott van a szeretet. Vagy hozok egy másik levelet, Kolossé levél 3.14. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. Erre futtatja ki Pál mindig az ő gondolatmeneteit, a szeretetre. Itt áll ez az öt alapillér, ez az öt tulajdonság. Ahonnan ezek hiányoznak, mondja Pál apostol, ott nem állhat meg az egységnek a külső szervezete. És jó mindig ezeket ilyen tükörként tekinteni magunkra, hogy egyrészt a mi közösségünkben hogy állunk ezekkel a tulajdonságokkal, de leginkább a saját életünkben hogy állunk ezekkel a tulajdonságokkal. Nagyon általánosnak hangzó tulajdonságok ezek, na itt szoktuk a legnagyobbakat bukni és hibázni, mert azt mondja, hogy ó, ez így megvan, ez, pedig nem. Ha tovább megyünk a 3. és a 6. versre itt a 4. fejezetben, akkor ez egy ilyen himnikus betoldás, egy himnikus rész, amit az őskeresztények keresztségre készülve is gyakran mondtak és elmondtak. Pál itt hétszer szól arról a kifejezésről, hogy egy. Ez egy egységszakasz. És hogyha megnézzük, akkor ebből a hétből háromszor beszél a Szent Háromság Istennek egy-egy személyéhez. Azt mondja, egy a lélek. Egy az Úr Jézus, a Kyrios. Az Ószövetség ezt a szót használja a Szeptuagintában az Istenre is, de itt valószínű Jézusra, a fiúra utal, következőben ott van, és egy az Isten mindenek atya. Egy a lélek, egy az Úr és egy az Atya, a másik négy egy pedig az Isten személyeihez kapcsolódó hitbeli tapasztalat. Nagyon világosan beszél, a világos mellett azt is látom, hogy ez egy nehéz szakasz, hogyha tényleg meg akarjuk érteni, az egységről. De arról világosan beszél Pál, hogy egy test van, egy egyház van, azért mert egy lélek van. Nincsenek különböző lelk, egy szent lélek van, ez határozza meg az egy egyházat. És az egy másik kérdés, hogy vannak különböző felekezetek. De a nagybetűs egyház, a Krisztus teste az csak egy. Ugyanebben a levélben, az első fejezetben mondja azt, hogy ez az ő teste és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben. És jön a kérdés máshol, hogy hát részekre szakítható-e a Krisztus? Hát részekre szakítható-e az egyház? És nagyon szép dolog erről beszélni, és kell is erről beszélni, de nem hívő, nem keresztény embereknek itt van egy kiskapu, és egyből meg tudnak támadni bennünket, tehát akkor miért van annyi egyház? És akkor hogy is vagyunk ezzel a kérdéssel? John Stottnak az egyik gondolatát olvastam, aki egy biblikus teológus, egy nagyon biblikus evangelikál vonalat képviselő teológus, akinek van egy példája, és ő is mondja, hogy ez nem teljesen jó példa, kicsit sátít, de a lényegre rá akar világítani, és figyeljük meg mi is most így ezt a példát. Az egyházkép, az egységkép, úgy mondja azt ott, olyan, mint egy családkép. És képzeljünk el egy családot, ahol van egy férfi és egy nő, megismerik egymást, összeházasodnak, szeretik egymást, gyermekeik lesznek, és születik három gyermekük. És valami elromlik ebben a családban. És a szülők elidegenednek egymástól, különköltöznek, szétválnak, elválnak egymástól. A testvéri kapcsolat is megromlik, amellett, hogy a gyerekszülő kapcsolat és a szülő-gyerek kapcsolat is megromlik. És tegyük fel, hogy ez a három testvér különböző helyre költözik be, úgyhogy az egyik Amerikába, a másik Dél-Afrikába, a harmadik Ausztráliába. nem tartják a kapcsolatot. Annyira idegenednek egymástól, és annyira elhidegültek egymástól, hogy a vezeték neveiket is megváltoztatják. És Stott fölteszi a kérdést, hogy ez egy család? Mit gondolunk erről, hogy ez egy család? És érezzük, hogy itt az egyházról és a felekezetekről beszél. És bizonyos értelemben nem egy család, mert nem együtt élnek. De ha a biológiai kötelékeket nézzük, ha azt nézzük, hogy van szülő-gyerek kapcsolat biológiai mód, vagy a testvérek között is, akkor nincs olyan földi dolog, ami ezt felül tudja írni. A biológiai családnak a kérdését. A genetikának a kérdését. És ennek a példának a kapcsán elgondolkozhatunk, hogy is van az egység az egyházban, az egyházunkban. És eljutunk a látható és a láthatatlan egyháznak a képéhez, és egy nagyon izgalmas gondolat ez, amit Luther nagyon szépen kidolgozott. Isten nem felekezetek alapján látja az ő egyházát, hanem egész máshol gyökerezően. És hogyha a szöveget figyeljük, akkor akár paradoxonra is rálelhetünk, mert amikor arról szól az apostol, hogy az egyház egy, és ez az Isten kezében van, akkor olyan különös, hogy mellette mégis ad felszólítást az embernek, hogy igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Kinek a kezében van az egységnek a kérdése? És itt ilyen mély teológiára megyünk át. Azt mondja az egyik kommentátor, hogy ez az igyekezzetek szó, ez a görög szó, ez nagyon sokrétű szó, és felolvasom azt, ahogy ez a szerző jellemzi, hogy mi minden benne rejtetik ebbe a szóba. Nehezen lehet visszaadni ebben az igében a sürgetést. Nem csak igyekezetet és szenvedélyt, hanem az egész ember teljes erőfeszítését értjük alatta, ami magába foglalja az ő akaratát, az érzelmeit, az értelmét, a fizikai erejét és a teljes hozzáállását. A görög szövegben felszólító jelentőségű igenév van, és ez kizárja a passzivitást, a hallgatást. Kizárja azt, hogy majd meglátjuk. Kizárja ezt a magatartást, vagyis az óvatossággal mérsékelt szorgalmat. Nagyon érdekes. Megkaptátok az útmutatást, cselekedjetek most. Akarjátok, meg kell tennetek. Igyekezzetek. Én kívánom így. Ilyen felhangjai vannak ennek a harmadik versnek. Mindannyiunknak törekednünk kell a keresztény egység kifejezésére. És itt jön a nehézség a dologban, hogy de nem úgy, hogy alapvető keresztény igazságokat feláldozunk ennek az oltárán. És visszatérek majd még ehhez a részhez. Ez a néhány vers, tehát az egységről szól, és hogyha tovább menjünk a hetedik versbe, akkor azt látjuk, hogy az egyház egységéről most az apostol áttér annak a sokféleségére. És arról kezd el beszélni, hogy oké, bár csak egy test van, egy hit, egy egyház van, de hogy ez az egység ez nem egy élettelen és nem egy szintelen egyformaság. Sokkal inkább az egyház egységét az ilyen unalmas egyhangúság helyett az izgalmas sokféleség jellemzi. És ez a szépsége, és ez a kihívása a dolognak. Azért, mert Krisztus különféle ajándékokkal gazdagítja az életünket, és itt vagyunk a kegyelmi ajándékoknak a kérdésénél. Érdekes, hogy a görögben ez a két szó egy tőről fakad, a kárisz, a kegyelem, és a kárizma, az ajándék, a kegyelmi ajándék, ez nagyon szorosan összetartozik a görögben. És amikor a kegyelemről beszélünk, ez megint csak szólt, két különböző definícióról beszélnünk kell, az egyik a megmentő kegyelem. Az a kegyelem, ami megmenti a bűnöst, amit mindenki megkap, aki hisz. A feltételhez köti ezt a kegyelmet, de mindenki, aki hisz, az megkap. És Efezusi levél ugyancsak kétszer is mondja, kegyelemből van üdvösségetek a hit által. És ez a megmentő kegyelem, ami univerzális mindenkié, mellette van a szolgáló kegyelem, ami egy másik téma. ami az Isten népét alkalmassá teszi a szolgálatra, és ennek különféle útjai vannak. Különböző mértékben is kapjuk őket. 7. vers itt. A Krisztus mértéke szerint adatik. Máshol a Korintusi levélben arról is beszél Pál, hogy az ajándékok között is különbségek vannak. Az Új Szövetség körülbelül 5 helyen beszél a kegyelmi ajándékokról, 5 különböző listát látunk, ebben vannak átfedések és vannak különbözőségek, és hogyha meg akarjuk számolni, akkor mintegy 20-féle, különféle lelki ajándékot, kegyelmi ajándékot hoz a szerző, az apostol. Nagyon érdekes, hogy se Luther, se Calvin, ha a protestantizmust nézzük, akkor egyikük teológiájában sem jelenik meg ez a rész, ezek a szakasz. Valamiért kimaradtak. Nem véletlen, hogy a neoprotestáns egyházak pedig ráálltak erre, hol teológiai megalapozottsággal, hol kevésbé, és akkor egy nagyon izgalmas ilyen teológiai történeti ívbe csöppenünk bele, de fontos ezt látnunk, mert hogy felelősségünk van a ma és a jövő kereszténységének a kialakításában. És visszautalok a kezdő, kiinduló fogalomhoz, a Krisztusban való nagykorúság. Felelősségről beszél az apostol. Nem akarok jobban belemenni a kegyelmi ajándékoknak a kérdésébe. Ezek között van nagyon látványos, és van kevésbé látványos, és azt gondolom, hogy nagyon nehéz egészségesen hozzáállni ezekhez az igeszakaszokhoz. Nagyon sokszor helytelenül értékeljük őket, de csak hogy úgy az egyensúlyunk rendben legyen, van egy egészen prózai és nem túl látványos kegyelmi ajándék, ez a könyörületesség. Róma 12.8, vagy a vigasztalásnak a kegyelmi ajándéka, vagy az adakozó szerénység. Ha a kegyelmi ajándékokról beszélünk, akkor egyből a nyelveken szólás és annak a magyarázata jön ugye a gondolatunkba előre, de hogy sokkal színesebb és részletesebb ez a kör, és jóval nagyobb óvatossága itt bennünket. Hogy tovább haladjunk a szövegben, különös, hogy Pál itt ötöt választ ki ezek közül, és mind az öt valahogy a gyülekezet vezetésével, a tanítással kapcsolatos. Apostol, próféta, evangélista, pásztor és tanító. És ezeket is fontos úgy látni, hogy olyan értelemben nincsenek ma már apostolok, mint ahogy apostolok voltak a tanítványok. Vagy ahogy Pál apostolnak neveztetik. Az ő élettörténetéből tudjuk, hogy ő küzdött azért, hogy ő apostolnak neveztethessen. Azok az apostolok, akik találkoztak még Jézussal. Mai értelemben ez így már nincs meg, vagy mai értelemben nem lehet úgy prófétáról beszélni, nem állhat elő úgy valaki, Ézsaiás, Jeremiás és a többiek mellé odaáll, és azt mondja, hogy ezt mondja az Úr, 2. pont. De mégis az a fajta lelkület, hogy az Isten ügyért tettek emberek, erre itt ad egy felszólítást az apostol, és beszél arról, hogy a gyülekezet az egyház egységének munkálkodásában különböző feladataink vannak, és különböző lelki ajándékokat ad ő. De nagyon fontos ezeket biblikusan és higgadtan látni. Mind az öt tehát valamilyen tanítás szolgálatával áll összefüggésben, Isten egyházának építésében pedig mindannyiunknak van szerepe. Erre kaptunk felszólítást. És eljutunk az utolsó nagyobb egységre, a 13. és a 16. versekig. A keresztény egység megköveteli az élet nagykorúságot. Hosszú az az út, ami elvezet a hitnek és az Isten fiának megismerésének az egységére, erre a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, mondja az apostol. És itt egyrészt szó van arról, hogy a Krisztus teste, az egyház egysége ahhoz, hogy megvalósuljon, ahhoz ezt nagykorúként kell látni. A nagykorúság az akkor fog eljönni, amikor ez az egység megvalósul. Másrészt úgy is értelmezhető ez a görög szakasz szöveg, hogy az egyes keresztény ember Krisztusban való felelősségvállalása el kell, hogy jusson egy felnőtt korra. És ha megnézzük a szöveg környezetét, akkor látjuk, hogy van kiskorúság is. Többé ne legyünk kiskorúak, mondja itt Pál, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hánykorú. Másik apostoli levél, 1 Korintus 3. Ebből olvasta föl Domi a lekciót. Amikor az apostol arról beszél, hogy van lelkite és van kemény eledel. És nagyon érdekes, hogy Pál ott arról beszél, hogy az újonnan megtérteket lehet hússal is lehet tejjel táplálni lelki értelemben, de nem a korintusiaknak. Ők nem bírták volna el, pedig évek is elteltek azóta, hogy ők megismerték Krisztust. Egy teológust idézek, pusztán az idő múlásából még nem születik tökéletes keresztény. És ez húzza alá annak a felelősségnek a kérdését, amit a Krisztusban való kiskorúság és a nagykorúság témáját hozza elő. Nem szólhattam hozzátok úgy, mondja Pál, mint lelkiekhez, hanem mint testiekhez, mint a Krisztusban még kiskorúakhoz. És idehozok még egy szakaszt, ami nagyon idevág. Egyébként erről az 1 Korintusi szakaszról fog Frigyes bácsi prédikálni jövő héten. A zsidókhoz írt levelet csatolom még ide. Most sokat idéztem Páltól, ezt a levelet nem Pál írta, de nagyon összecsengnek a dolgok. 5. fejezet, 11. versétől a 14. versig. A Biblia fordítók azt a címet adták a szakasznak, hogy óvás a visszaeséstől. Erről nekünk sok mondani valónk van, amit nehéz megmagyarázni, mint hogy eltompult a hallásotok. Mert mostanra már tanítóknak kellene lennetek, mégis arra van ismét szükségetek, hogy Isten beszédeinek alapelemeire tanítsanak titeket, és olyanokká lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, és nem kemény eledelre. Aki ugyanis tejen él, járatlan az igazság igényében, mivel kiskorú. A nagykorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek tapasztalatuk folytán gyakorlottak az érzékeik a jó és a rossz megkülönböztetésére. Eddig ez az ige szakasz. A nagykorúaknak kemény eledel való. És erről beszélgettünk a Biblia órán, hogy mi is ez a kemény eledel, hogyan lehetne azt definiálni. Mit mondaná? Mi ez a kemény eledel? Ahogy itt tovább vezeti ebben a részben, nyilván ez egy szélesebb történet, de itt a zsidókhoz írt levélben a kemény eledel az a jónak és a rossznak a megítélésének a képessége. És mennyire igény van ma erre ebben a világban, hogy mi a jó és mi a rossz. És hogy ki az a tekintély, aki meg tudja mondani, hogy mi a jó és mi a rossz. Salamon történetét olvastuk fel a lekciók között. Mikor az Isten azt mondja, hogy kérj valamit az Istentől. Kérj valamit, és én megadom neked, mondja az Úr. És Salamon bölcsességet kér. Azt mondja, adj azért a te szolgádnak engedelmes szívet, ugye bölcsességnek szoktuk mondani, de az engedelmes szívet jelent a bölcsesség. Adj azért a te szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és a rossz között. Megjelenik az emberben ez az igény, hogy érzi Salamon a felelősséget. És érzi azt, hogy emberként nem tudja megítélni, hogy mi a jó és a mi a rossz. És visszamehetünk a Bibliának az első lapjaihoz, amikor az ember bűnbe esik, és jön a kísértő, és azt mondja az ember párnak, hogy ha esztek belőle, ha esztek ennek a fának a gyümölcséből, akkor megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. 2. Tudni fogjátok, hogy mi a jó és mi a rossz. Na itt rontotta el az ember. Az ember is nem így kellett volna a jó és a rossz kérdését megtudakolni, hanem a Krisztusban való elmélyedésben. És arról beszél itt, hogy a kemény eledel, a Krisztusban való nagykorúságra való eljutás a kemény eledelnek az elbírását jelenti, ami magával hozza a jó és a rossz megítélésének a kérdését. Nem itt, hanem a korintusi levélben beszélt, most kiemelek még igyekszem egy kegyelmi ajándékot, amit a magyar bibliák nem a legjobban adnak vissza, ez a lelkek megkülönböztetésének a kegyelmi ajándéka, de a görög szó, a diakrízis, az a szétválasztás jelent. Annak a képességét, hogy az, aki ezt az ajándékot birtok, hogy az különbséget tud tenni, hogy mi a jó és mi a rossz. És megint visszacsatolom, hogy mennyire írtó nagy igénye van az emberiségnek. A kereszténységen belül is ebben a mai összezavarodott világban, hogy valaki rendet tegyen, hogy mi a jó és mi a rossz. Egy fogalmat behozok még ide, ez a status confessionis fogalma, ami magyarul azt jelenti, hogy hitvallási helyzet. A kereszténység történetében azt látjuk, hogy mindig hitvallási helyzet volt. Mindig. Ha az első keresztények életét nézzük, akkor komoly már ezek az első keresztények. És az életüket áldozták a Krisztus ügyéért, a kereszténységért, ezért a mozgalomért. Aztán az egyház történelemben számos ilyen pont van még. Az elmúlt századból, ha a náci Németországra gondolunk, akkor ez az ateista, démonikus hatalom akarta a kereszténységet elsöpörni, és ott a biblikusan gondolkozó Krisztus követő lelkészek, akik nem behódoltak, ők hitvallást fogalmaztak meg, ilyen a bármennyi nyilatkozat. Hitvalló egyháznak nevezték őket. Csak egy emblematikus figura, Bonhoeffer. Ők nem csak úgy teologizáltak, hanem Bonhoeffer is mártír halál halt. Ez egy hitvallási helyzet volt, hogy abban a helyzetben ezek az emberek fölvállalják-e a Krisztus követést. Status confessionis. Fölteszek megint egy kérdést, mi a 21. század hitvallási helyzete? A meggyőződésem, hogy erkölcsi és etikai témákban közeledik felénk, ha már nincs itt. És ki mondja meg, hogy mi a jó és mi a rossz, hogy mi a fekete és fehér, hogy mi a bűn és mi a nem bűn. És szeretnénk tisztán látni. És szeretnénk az igazsághoz ragaszkodni, és visszatérek a textusunkhoz, az Efezusi levélhez, az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestül ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. És itt az utolsó versekben Pál az igazságról beszél, és a szeretetről, és itt kapcsolom vissza, hogy ez a kettő a felnőtt kornak a jellemzői. Az igazság az a világ, amikor mindig is voltak apologéták, hitvédők, akik védték az igaz hitet, és ma is vannak ilyen emberek, ilyen szervezetek, ilyen tanoncok, akik védik az ortodoxiát, az igaz hitet, mert ebből következik az ortopraxis, az igaz gyakorlat. És hogy nagyon fontos az igazságban való megállás, és az igazságnak az tiszta látása, mindezt úgy, hogy szeretetben tegyük, mert vannak bőven apologéták, akik nagyon nélkülözik a Krisztus szeretetét. És akkor lassan befejezem. Az apostol ennek a kettőnek az egyensúlyát hangoztatja, és hát testvérek, a feladat előttünk van. És hogyha a gyerekeinkre, az unokáinkra, a jövő kereszténységére gondolunk, akkor nagyon előttünk van a feladat. Előttünk áll. Látva ezt úgy, hogy mi a keresztény egyházaknak a felelőssége, és hogy mi az én felelősségem. És ezt úgy lehet a legjobban megragadni, hogy én hol vagyok a Krisztussal való kapcsolatomban. Ha hazamegyek és egy ilyen egyenes rajzolok, akkor merre billen a mérleg? Még Krisztusban kiskorú vagyok? Vagy nagykorú? Vagy magam sem tudom? Nem problémákkal kell küzdenünk. Nem ilyen értelemben kell feladatokat megoldanunk, hanem a Krisztusban kell elmélyülnünk, és ez fogja magával hozni, hogy ezekben a kérdésekben is az Isten az ő lelke által látást fog adni. Ez a prédikáció a Krisztusban való nagykorúságnak a felelősségéről szól, és azt gondolom, hogy néha egyre gyakrabban kellene a felelősségünket hangsúlyozni. Egy másik prédikációban lehetne beszélni, és kell arról is beszélni, hogy a Krisztusban való nagykorúságnak öröme is van. Nem olyan felelősség ez, ami agyonnyom, meggyötör, megkínoz, és életidegenné tesz, hanem ebben öröm van. A Krisztusban való elmélyedésben öröm van. De ez egy másik prédikációnak lesz a témája. Csendesedjünk el most imádságra, és egy rövid csendben vigyük mindazt az Isten elé, ami most bennünk van, és ezt a csendet én egy hangos imádsággal tudom.